Kegyelem néktek Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint ezt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Lukács evangéliumában az 5. fejezet első versétől a 11. versig a következőképpen. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt, meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban arra figyelhetünk fel a mi időnkben, amikor olyan sok érték, olyan sok kulturális örökség veszendőnek tűnik, olyan sok mindent veszítünk el a modern élet oltárán, hogy egyre inkább ragaszkodunk a megszokásokhoz, többen vannak, akik ragaszkodnak a régi hagyományokhoz, meg akarják őrizni az értékeket. Mert valahogy érzi az ember, hogy azok a dolgok, amelyek újak, amelyek pár éves vagy pár évtizedes dolgok, az élet bármely területén, akár mondjuk a nevelés területén, akár mondjuk a férfinő kapcsolatát tekintve, azok annyira mulandóak, annyira veszendőek, amikor mögöttünk van több ezer esztendő, teljesen más gyakorlat. És akkor olyankor azt gondolja az ember, hogy hát feltaláltuk a spanyol viaszt, és akkor most már egészen más lesz az élet, és kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy az új dolgok veszendőek, és ezért fordulunk egyre inkább vissza a hagyományokhoz. Egyre fontosabbak a számunkra. De valljuk meg őszintén, hogy ennek is megvannak a veszélyei. Megvan a veszélye az automatizmusnak, hogy mindent úgy csináljunk, átgondolatlanul, ahogyan azt tanultuk, ahogyan azt átvettük, dolgozzunk, munkálkodjunk, éljük az életünket, anélkül, hogy átgondolnánk, hogy mi is a cél. Hát valami ilyesmi zajlik itt a nagy halfogás eseményében is, hogy ezek a halászok végzik a munkájukat, mint egy verklit, és nem igazán tudják, hogy mi a cél. Olyankor döbbenek rá erre, hogy tényleg sokszor él bennünk az automatizmus, amikor mondjuk az elmúlt napokban ugye nagyon örültünk a sok zápornak, a sok esőnek. Hát mondtam is a texasi vendégeinknek is, hogy hát nagyon örülünk az ilyen száraz időszakban ennek. Hát ők azt hiszem, hogy még inkább tudják értékelni, már náluk szerintem sokkal-sokkal szárazabb az éghajlat és forróbb. Minden esetre én nagyon furcsálom azt, amikor akár rádióban, vagy akár hétköznapi beszédben azt hallom, hogy hát kellemetlen az időjárás. Kellemetlen? Meg tudok őrülni ilyenkor. Hát nem lesz kenyér, hogyha nem lesz ilyen kellemetlen az időjárásunk. Hát ez a legkellemesebb időjárás. Mind az eső tekintetében, mind a hőmérséklet tekintetében. Na de persze miért? Miért gondolkodik így a mai ember, hogy kellemetlen? Hát azért, mert akkor nem lehet olyan jól élvezni a wellness-t. Ugye minden az önközpontúság körül forog. Hát, jó. Megy a verkli, és jön az eső, és akkor hallom ám, hogy az újdonsült szomszédunk felől valami furcsa zaj érkezik. Tegnap szépen esett az eső, este, és akkor valamikor este 9 óra, 10 óra körül valami sustorgás, valami furcsa zaj. Hát beindult az öntözőrendszer. Hát teljesen meg van őrülve a mai ember, ugye? Mert ugye automatizmus van, nagyon kényelmes, de ugyanezt mondhatnám, amikor voltunk az Albert Irsai vendégházban, ugye a gyerekekkel, és akkor nem mondom a feleségnek, mi ez a búgás? Hallod ezt a búgást? Ugye erre több minden zavarja már az ilyen középkorú deresedő embereket az alvásban. Mi ez a búgás? És akkor megyek a zaj irányába, megyek föl az emeletre, fölöttünk levő szoba, az nincs kiadva, az valami raktár célt vagy irodacélt szolgál, és hallom, hogy onnan jön a búgás. De hogy ez micsoda? Nem tudom. Hát másnap a gondokot megkérdeztem, hogy mi ez? No, lehet, hogy valami szellőző berendezés indul be? Nem, azt mondja, hogy nincsen ilyen. Megnézi, hát bekapcsolt a fűtés. Hát múlt héten nem volt csak olyan 30-35 fok, de a fűtés bekapcsolt. Túl magasan hagytuk a termosztátot, mondta, és akkor persze ugye nyitva volt az ablak, ott volt a közelben a termosztát, a hűvös levegő pedig elérte, na így történt. Na szóval vannak az automatizmusnak ilyen őrült következményei. Nagyon könnyű persze ugye a termosztátra ébredni, és nem kell ugye fát hasogatni korán reggel, de hát meg nem kell bekapcsolni az öntözőrendszert, de ilyen ökörségek történnek. Na most ezt érzem az életünk történetével kapcsolatban, hogy sokszor nem vesszük figyelembe a valóságot. Nem vesszük figyelembe, hogy mi történik valójában körülöttünk. Csináljuk a dolgainkat, mert hát ezt kaptuk, ezt örököltük, ez a hagyomány, de miért is? Péterék is ezt teszik. Halásznak, dolgoznak, keményen, dicséretre méltóan. Ma mit csinálunk? Szintén kemény munka, aztán kikapcsolódás, aztán munka, aztán még több kikapcsolódás. Most ez a fontos. Legyen kikapcsolódás. És közben azt tapasztalják Péterék, hogy üres a háló. Ma így mondanám ezt, nincs megelégedés. Nincs teljesség élmény. Nem éljük át a teljességet. Akármennyi is van abban a hálóban, akármennyit is tudunk kikapcsolódni, akárhová tudunk elutazni, nincs teljesség élmény. Nincsen megelégedés élmény. De mire kell most fókuszálni nekünk? Hát megnézzük majd azt is, hogy Jézus mire fókuszál, nekünk pedig rá kell fókuszálni. Őt kell megismerjünk. Azt teszi itt, hogy tanítja a sokasságot, ugye mindig tódulnak hozzá az emberek, ő megtalálja a megfelelő szószéket, ami egy hajó, mert ugye tudjuk, hogy a víz az jobban vezeti a hangot, mint a levegő. Tanítja őket, és aztán egyszer csak fogja magát, és ugye elképzelem, hogy megfogja Péternek a vállát, hogy na gyere Péter, most akkor mi menjünk beljebb. most mi egy kicsit evezzünk beljebb. Evezzünk a mélybe. Olyan barátságos kép ez számra, ahogyan Jézus oda megy Péter mellé, talán átkarolja, és azt mondja, most veled fogok foglalkozni. Hát ez nagyon szép, nagyon megmelengeti az ember szívét. Mert nagyon fontos, hogy Jézus mindig egy emberre koncentrál. Számára mindig az egy a legfontosabb szám. Ugye mindig azt nézzük, hogy fú, hányan vagyunk a templomban, ajjaj, kevesen. És Isten azt mondja, milyen sokan vagyunk, milyen sokakat lehet elérni, milyen sokakhoz szeretnék szólni ma. Azt hiszem, hogy ma is így történik ez. Lehet, hogy egy istentisztelet kifejezetten csak egy emberért történik. Megfogja valakinek a vállát, az Úr Jézus, gyere, most én veled szeretnék a mélyre elvezni. Most én veled szeretnék sokkal-sokkal többet megértetni az én igémből, ebből az egész életből. Szeretném, hogyha most megállna ez a verkli. Lehet, hogy egy napközis tábor is egyetlen egy emberért történik. Egy napközis tábor, amelyben 75 gyerek lesz, meg 10 amerikai testvérünk lesz, lelkésszel, meg misszionáriusokkal együtt, meg 21 segítőnk lesz, pluszban mi ketten lelkészek, 108 ember, de lehet, hogy egyetlen egy emberért lesz az egész. Egyetlen egy emberért történik az egész, és Isten azért indítja ezt az egész dolgot, hogy jöjjenek 10 000 kilométerről, 1 kilométerről az emberek ide ebbe a táborba. Vagy lehet, hogy Isten azért engedi, vagy koordinálja az agglomerációnak a feltöltését, felduzzasztását, vagy nagy tartsa növekedését. Egy embert akar elérni, karon fogni, gyere, szeretnélek megismertetni önmagammal. Lehet, hogy az azért történik, hogy az itt élő evangélikusok felébredjenek, küldetésükre ébredjenek, emberhalász voltukra ébredjenek. Lehet, hogy ezért történik, hogy rádöbbenjünk arról, hogy mi a feladatunk, hogy megtérjünk, ahogyan Pál apostol, ahogyan Péter apostol teszi ott a hajón. Lehet, hogy azért történik, hogy mi térjünk meg. Lehet, hogy azért történik, hogy a beköltözők térhessenek meg. Akik persze nyilván nem azért jönnek, hanem egy csendesebb, békésebb helyet szeretnének, nem a városnak a forgatagát, meg bűzét, meg szmogját, hanem valami normális életet szeretnének, kevesebb ipari parkkal természetesen. Tehát, vagy jobb megélhetést szeretnének. De nyilván nem azért jön az ember, hogy találkozzon Istennel. Na de Istennek magasabb rendű tervei vannak velünk. Péter sem azért ment halászni aznap a genezáreti tóra. Vagy úgy, mint ahogyan 300 évvel korábban a földért, jobb megélhetésért jöttek a szlovák jobbágyok. Mindig mások települnek be. És Isten mindig más és más feladatot ad nekünk. Lehet, hogy egy emberért történik egy ilyen nagy volumenű dolog, de ismerve Isten komplex működését, teljesen integrált gondolkodását, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egy mindenki. Mindenkire kezd személyesen koncentrálni. Úgyhogy nehogy most itt a jelenlévőknek a 99%-a elaludjon, hogy hát csak annak az 1%-nak szól az Isten. Én azt gondolom, hogy mindenki egy, és mindenkihez oda megy és átkarolja. Gyere, most menjünk a mélybe. Nagyon sokat lehet tanulni a tudósoktól. és nagyon érdekes dolgokat fogalmaznak meg, sokszor közelítenek a Szentírásnak a mondani valójához. Például egy, hogy is hívják ezt az embert, Max Bornnak hívják ezt az atomfizikust, aki azt mondja, hogy egy új tényező jelent meg a Földön, az ember most először képes totálisan megsemmisíteni az emberiséget, és ugyanakkor most volna képes először valóságosan paradicsommá változtatni a Földet. Hát erre mostanában sokszor gondoltam, amikor vártuk az amerikai testvéreket. Tudnélik, ők elindultak Dentonból, fölszálltak a repülőgépe Dallasban. Gondolom, oda is kényelmesen utaztak. Habár összetöri az embert a hosszú repülőút, de hát az mégiscsak kényelmes utazás. Nem a Titanickal történt, vagy nem tudom, nem ilyen módon, meg nem lóháton. És aztán megérkeztek Budapestre, és akkor ott vártuk ilyen négykerekű járművekkel, amelyekkel suhantunk, és 10-15 perc alatt ott voltak a szálláshelyen, ehették a kolbászt és mindenféle finomságot, és aztán pihenhettek. Szóval, hogy hát ez egy paradicsomi állapot, nem? Tehát gondoljunk bele. Arra gondoltam, hogy hát mennyivel fáradtságosabb volt, amikor motorral mentem valahová. Hát az is könnyű volt, hát végig aszfalt úton. Eszembe jutott olvastam egy könyvet arról, hogy a nagy gazdasági világválság során egy Harley Davidsonnal elindultak páran, felnőttek szerencsét próbálni, körülutazták az egész világot, azt hiszem 175 ezer kilométert tettek meg, de hát a Közel-Keleten a porban, a homokban, és akkor utánuk a beduinok tevékkel és lőttek rájuk, hát az egészen más. Ez egy paradicsomi állapot, ami itt zajlik. Tényleg paradicsommá lehetne változtatni a Földet, ha nem lenne egy csúnya tényező, a bűn. Akkor biztos, hogy minden nagyon szép lenne. Ugyanakkor a másik oldalon viszont a bűn miatt ott van egy csomó minden, amit afelé vezet, hogy hát elpusztul ez az egész világ. Hát kilépnek az egyezményből, a környezetvédelmi egyezményből a legfejlettebb országok. Hát tönkre megy az egész. Azért, mert hát a mi állampolgárainknak a boldogulása, a gazdagodása, az fontosabb, mint hogy tiszta legyen a levegő. Vagy Észak-Korea kilép az atomegyezményből. Hát persze. Hát miért is ne? Miért is ne robbantsuk fel a világot? Szóval lehetne sorolni, de nem ez a fontos, hanem az, hogy az ember a sikereket hajszolja, minden a sikerrel van összefüggés, hogy én, az egyén sikert érjek el. A sikerességgel kapcsolatban konferenciákat rendeznek. Hát mindenki kapja a híreket, hogy hol van XY-nak, Szabó Ádámnak, vagy nem tudom kinek a sikerről szóló prédikációja. Vagy könyvek jelennek meg. Hozzá kell tenni, hogy ezek a dolgok, mivel sikerre vágyunk, mivel ennyire vágyunk erre, ezért sikeressé tesszük ezeket az embereket nyilván, akik ezeket dolgoznak. Persze azt már nem látjuk, hogy az ő életük mennyire sikeres. Hát ez a rákfenéje az egésznek, hol van az ő családja, hogy sikerült neki, stb. Ugye a legfontosabb dolgokat nem látjuk az életükben. Egy ilyen sikerrel kapcsolatos konferencián viszont vigyázzunk, nem te vagy a fókuszban, mint ahogyan Jézus fókuszába Péter került, hanem a közönség van a fókuszban, aki fizet. Nagyon nagy különbség. Nem az egyén a fontos, hanem a közösség által összeadott pénz. Jézusnál egészen más a helyzet. Van egy ilyen könyv, a Gyökösi Bandi bácsi írja, hogy a jó bonyolítás titka. Azt mondja, annak, aki a siker útjára akar lépni, ezt ajánlja a könyveske. Úgy bonyolítsd a dolgaidat, hogy csak te magad ismerd ki bennük magadat. Soha semmit ne árulj el magadból, magadról, dolgaidról. Mosolyogj titokzatosan, akkor is, ha semmire sem gondolsz. Minden görbe út egyenes, ami célhoz visz. Minden eszköz szent, ami eredményes lehet. És akkor azt mondja a gyökösi, hogy és akkor a könyv csak egyel nem számol, amit hozzá tenne az evangélium, mint végső tanulságot. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. És ez tényleg így van. Seje professzor mondja azt, hogy az a problémája a mai embereknek, az a sajnálatra méltó, hogy sóvárgó szenvedéllyel akar gyakorlati lenni, előre jutni, és már ideje sincs elgondolkozni azon, vajon hová is törekszik. Elérkezik az a perc, amikor a sikeres üzletember, kitűnő igazgató, sürgő-forgó ügyvéd egyszer csak rádöbben a céltalanság reménytelen érzésére, amely már csak a nyugalomba vonulással kecsegtet. Sok az olyan ember, aki keményen, szelleme megfeszítésével dolgozik valamiért, ami holnap az élet élvezetét ígéri, de az a holnap soha nem érkezik el. Érezzük, tapasztaljuk. Csak erre azt szoktam mondani, hogy az a probléma, hogy mire az ember erre rájön, el kell, hogy teljen az ember aktív életéből 20, 30 vagy 40 esztendő, és nem lehet újra csinálni, mert az öregedés az közben zajlik. És az ember már nem tudja kijavítani az életét. Hát ezért jó az evangélium. Van újrakezdés, bűnbocsánat. Vagy gondoljunk Ábrahámra, Ábrahám elhívására. Hány éves volt, amikor elhívta Isten Háránból? 75. Isten akkor biztos, hogy 75 éves kor környékén is el tud hívni bennünket emberhalászatra, új életre. Vagy gondoljunk az énekünkre, azt mondja, igám jó, terhem nem nehéz, és aki azt vállalni kész, én velem célhoz érhet. Megjelöli a célt. Míg a sikeres embernek ugye az a baja, hogy sikereket ér el, megszerez ennyi pénzt, ennyi házat, annyi autót, csak a célt nem tudja. Tehát sikerei vannak, de az élete kudarc. Ez a tragédia. Az élete nem sikerült. Ez a fájdalmas. Ezért van az, hogy sok indiai államférfiról mondják azt, hogy amik miután befejezték a munkálkodásukat a hétköznapi, vagy a közéletben, utána nyugdíjba vonulás után kolostorba vonulnak, szemlélődő életet folytatnak, és az énjüket átadják a nirvánába. Ugye a nirvána az a teljes megsemmisülésnek a helye. És hát vannak modern nirvánák is, ilyen az alkoholizmus, ilyen a banda nirvána, ugye a fiatalokat veszélyezteti ez, ahol igazából már nem az fontos, hogy ő kicsoda, hát nézzük meg, ugyanúgy öltözködik, ugyanúgy szívja, ugyanúgy csinálja. Semmi egyéniség nincsen. Feloldódik. Közben persze azt hiszi, hogy ő a menő. Nem. Feloldódik a banda nirvánában. Vagy gondoljuk a panasz nirvánára. Hát panaszládák, panaszkönyvek, minden van már mindenféle szinten. Jut előre valamit a falu attól, hogy panaszkodik? Semmit. Semmit. Az ég adta egy világon. De ebben feloldódunk, hogy elkezdünk panaszkodni. És mi történik még? Nagyon érdekes a következő, hogy ez az ember, aki nem tudja a célját, akinek az élete nem sikerül, csak sikerei vannak, hamarabb öregszik. Egy korbonztan professzor írja, az általam felboncolt emberek zöme jóval öregebb a koránál. Szerveik elhasználtabbak, mint életkorukhoz illene. Tehát nem csak lelkükben val kárt az ember a sikerhajhászása közben, hanem a testében is kárt val. Egy Kanadából hazalátogató magyar honfitársú mondja, azt mondja, tudod, mi a szokatlan itt számomra? A sok öreg ember, mert Kanada nagyvárosaiban alig látni öreg embert. Nálunk ugyanis az emberek, amíg bírják, minden eszközzel és minden pénzt megfizetve, igyekeznek fiatalnak látszani. Amikor meg már nem bírják ezt a görcsös erőfeszítést, belehalnak a pénzszerzés iramába és a mesterséges fiatalság elszánt hajszolásába, mielőtt megöregednének. Nagyon nagy előnyünk, hogy nálunk még vannak idős emberek. De a fiatalság hajszolása is azért már elkezdődött. Amikor valaki úgy festi magát, úgy öltözködik, mint mondjuk egy 16 éves, és közben mondjuk 60 éves. Azért van ilyen. Elindult már ez a folyamat. Nálunk még mindig jobb a helyzet, mint a sokat áhított nyugaton, vagy éppen Kanadában. Ettől menti meg Jézus Pétert. Ettől a hajszától. Állj meg, ébredj fel, láss, ne csak dolgozz. Ütközteti Pétert a realitással, a Jézusban való bizalom. Azért, mert bíznia kell, mert Jézus nem szakember, Jézus nem halász. Bíznia kell, hogy most kell menni a mélybe. Most kell kivetni a hálót. Bár hozzáteszem, hogy nem lehet, hogy mégiscsak szakember. Nem ő alkotta a halakat, meg az egész világot. Dehogy nem. Értelmetlen úgy érzi az ember is, hogy értelmetlen olyan pillanatoktól várni valamit, ami nem elfogadható társadalmilag. Ugye attól vár az ember valamit, hogy be kell fektetni a hajózásba, be kell fektetni a hálókészítésbe, a halászatba, átfordítva, tanulásba, munkába, szabadidőbe, pihenésbe, kirándulásba, wellnessbe. Ebben megéri befektetni. Ebben van ráció. De Jézus mit mond? Mást mond. Hozzátehetjük azt kételkedve, mit tud ő az életről? Élt 33 évet? Család? Kikapcsolódás, szórakozás? Gyakorolta? Siker? Sikert ért el? Voltak sikerei? Nyilván, hogy a mai ember számára is ütközik a rációval az, hogy Jézust kezdjük el követni. Templom? Gyülekezet? Irracionális. Nincsen haszna. Nincsen haszna. Jézus semmit sem nyert meg ebből a világból. Sem pénzt, sem sikereket, sem hatalmat, de győzött a lelkében, mert bizalommal tette azt le az Atya kezébe. Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Na, ez a végpont, amiért érdemes elindulni. Tényleg felvenni azt az igát, amire hív bennünket az énekelt ének. Sikerei nem voltak, de az egész élete egy siker volt. És szerzett magának pár milliárd követőt, akik vele lesznek. De figyeljük meg, hogy tényleg Ábrahám is, akit elhívott Isten, milyen sikereket élt át. Egyetlen egy gyereke született. Na de hát ott volt az ígéret, hogy átalad nyere áldást a föld minden nemzetség, és megtörtént. Az Isten által kínált siker, az az egész emberiségért való siker. Amire pedig törekszik az ember, az pedig az egyéni siker, ami elvész. Péter döntés előtt állt, és mindenkinek döntenie kell most, akit karon fogott, vagy vállon fogott Jézus, és a mélybe vitte a mai alkalommal. Mindenkinek döntenie kell, vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellene. Ezt senki sem tudja megspórolni. Mindenkinek eljön az életében az idő, amikor dönt. Pár mondatot még engedjünk meg arról, hogy milyen siker történt a hajón. Nagyon furcsa dolog az, hogy Péter, amikor látja a nagy halfogást, szakadoznak a hálók, akkor azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram! A mai ember, hogyha egy sikeres ember mellé kerül, akkor inkább dörgölőzni szeretne hozzá. Teljesen más irány. Tehát most gondoljunk a faluba is emberekre. Nyilvánvaló, hogy ahhoz inkább közeledni szeretne az ember, ahonnan valamit vár. Hát, hogyha az ismertsége, hatalma, pénze kapcsán nekem is jobb lesz. Nekem is sikerem lesz. Tehát az ilyen ember, ez inkább közelebb szeretne kerülni az ember. Inkább lépéseket akar tenni, aki ilyen csodát tesz. Hát, hogyha jó lesz jóban lenni vele. Mi történik Péterrel? Hát úgy tűnik, hogy ő nem egy szimpla emberrel van egy csónakban. A méltatlanság érzése van benne. Azt mondja, inkább elmegyek. Én ezt nem érdemlem, amit te csinálsz. Nekem ez nem való. És most gondoljunk arra, hogy hányszor van az, hogy valamire elhív Isten, és akkor azt érzem, hogy na de én nem vagyok erre méltó. Hát nézd meg, Uram, hogy én mit csináltam az elmúlt években. Vagy mit csináltam az elmúlt évtizedekben. Én nekem ez nem való. Én elmegyek, én abba hagyom, én nem jövök többet, én nem befejezem a szolgálatot, én befejezem az egyházzal való dolgaimat. Nem akarom. És erre mit mond Jézus? Azonnal ezt mondja, hogy ne félj, gyere, ne add fel. Nem sikerült? Gyenge vagy? De én hívlak. Jöhetsz. Nem kis sikerecskéket ígérek, hanem az életet ígérem. A sikerorientált ember, vagy a siker keresztény ember biztos felkapná a fejét, hogy na ugye, hát itt a bizonyíték, a nagy halfogás, hogy fú, milyen gondtalan életet akar nekünk adni Jézus, hogy nem is kell dolgozni, hanem ott van a sok hal. Szó sincs erről. Nem ez jellemzi a további életüket, hogy többet nem kellett nekik fáradniuk. Olyan emberekkel van körülvéve Jézus, akik vagyonosak, és az életüket Jézusnak szentelték, és segítik a tanítványokat, a munkájukat, sőt, tudjuk, még a sírja is Jézusnak egy gazdag ember adományából származik. Hát így gondoskodott Isten. Na de, mielőtt még azt gondolnánk, hogy na Jézus akkor nem tudott volna gazdag vállalkozók nélkül létezni, nehogy azt gondoljuk, mert amikor arról van szó, hogy meg kell fizetni a templomadót, akkor mit mond Jézus? Menj el, fogjál egy halat, és találsz benne pénzt. Mutatja ezekre a dolgokkal Jézus, hogy én akármikor egy csettintésre megteremtem azt, amire szükség van. A nagy halafogás is erről szól. És hogy azok, akik támogatnak engem, hát azért támogathatnak, mert én teremtettem őket. És nekem adták az életüket. Tehát nem arról szól ez a nagy halafogás, hogy ilyen földi sikereket ad nekünk az Isten. De megmutatja, hogy Jézusnak csak ennyi az, amikor segíteni akar ilyen tekintetben is. A lényeg nem a sikeres életre, tehát nem a sikeres életre hív bennünket Jézus, hanem az életed sikerére, célba jutására hív Jézus, és hogy ebben legyél partner, emberhalász. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk, hogy elhívtál, hálásak vagyunk neked azért, hogy újból hívsz, ha bár mi gyengék és elesettek és bűnösök vagyunk, akik érezzük méltatlanságunkat. De köszönjük, hogy neked méltatlan követőkre volt mindig szükséged. És köszönjük neked, hogy ha igát is raksz a mi nyakunkba, érezzük, hogy ennél az igánál nincsen szebb, nincsen boldogítóbb, és köszönjük, hogy veled mi is célba érhetünk. Amen.